Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! A parlamenti vakáció küszöbén egy összevont választás tanulságait összegezve, de az őszi Voks hadjáratra is koncentrálva beszélgetünk itt a tetőteraszon Kelemen Hunorral, az RMDS szövetségi elnökével arról, hogy a hazai belpolitika milyen állapotokat, milyen helyzetet tud felmutatni, és ebben a szövetség milyen mozgásteret tudott eddig, és fog majd ezen túl is magának kialakítani. Köszönöm, elnök úr, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok, köszönöm a lehetőséget.
Történelminek nevezik a június 9-én lezajlott választások eredményét a szövetségi illetékesek. Én azt mondanám, hogy kiemelkedő párját ritkítja. A történelmivel egy kicsit gondban vagyok, mert lehet, hogy még nagyobb volumenű eseményeknek a epiteton ornánsza lenne. Nem tudom, hogy ön hogy látja ezt, hogyan kéne ezt helyre tenni, ezt a kalibrálást. Azon kívül, hogy tényleg számottevő, gondolom, hogy a szövetség belső köreiben is reggel meglepődtek a kollégák, amikor látták az eredményt.
Azt gondolom, hogy ha azt mondjuk, hogy egy kiemelkedő eredmény, egy kiváló eredmény, akkor nem túlzunk, nem esünk túlzásokba, és nem is vagyunk álszerények. 2004-től az elmúlt 20 évben, 20 év azért az nagyon sok, hiszen aki 2004-ben született, az most már első választó volt. 2004 óta ez a legjobb eredmény, maradjunk ennyiben. És azt gondolom, hogy lehetséges még a növekedés, nyilván ez sok mindentől függ, van még tartalék, hisz 1.200.000 ember, az azt jelenti, hogy 900.000 körüli szavazó polgár biztos, hogy él Romániában, aki a magyar közösséghez tartozik, vagy valamivel több. Tehát én ezt egy jó eredménynek, egy kiemelkedő eredménynek tartom, és szoktam mondani, nem a retorika kedvéért, hogy ezt én az erdélyi magyarok eredményének tartom, és az ő sikerük mindenek előtt, mert hogyha csak egy vagy két megyében, egy vagy két területen lett volna magas részvétel, akkor azt mondanánk, hogy ott történt valami rendkívüli a kampány alatt, de mikor országosan mindenhol sokkal több szavazatot kaptunk, mint az előző sok-sok esztendőben, olyan hely is van, ahol legutóbb ennyi szavazatot 2000-be kaptunk, akkor azt gondolom, hogy a közösségünk értette meg ennek a választásnak a tétjét, és együtt mozdult egyrészt. Másrészt meg azért ott vannak azok a szavazatok, amelyek mindig sokak számára kérdéseket vetnek föl, jó indulatú vagy rossz indulatú kérdéseket, hogy miért szavaznak a Kárpátokon kívül az RMDS-re. Miért van 30 akárhány ezer szavazat? És ezen elcsodálkoznak. Ez a csodálkozás, ez olyan, hogy ha a magyar emberek szavaznak a román politikusokra, a számukra kívánatos és jó, de ha románok szavaznak a magyar politikai szervezetre, akkor az biztos, hogy valamiféle furcsa, érthetetlen és megmagyarázhatatlan jelenség. Holott mi évek óta, évtizedek óta, tulajdonképpen 96-tól biztos, de már korábban is próbáltunk olyan üzeneteket megfogalmazni, amelyek a magyar közösségen túlra is irányulnak. És én azt gondolom, hogy ebben már értünk el eredményeket. Hétfőn reggel a meglepetés az igazából nem is meglepetés volt, hanem egy jó érzéssel konstatált elmozdulás attól a ponttól, amit az exit poll közvéleménykutatói mondtak. Ők nem tudnak bennünket mérni. Akkor, amikor engem értesítettek, hogy 5%-ot fognak nekünk adni, mert szóltak korábban, hogy ennyit fognak ők bejelenteni, én mondtam, hogy több lesz. Értsék meg, hogy több lesz, mert én érzem a hangulatot, járom az országot, látom a részvételt, és jóval fölötte lesz. Nem tudnak bennünket kalibrálni, nem tudnak bennünket mérni, éppen azért, mert mi egy regionális elsősorban, másrészt meg etnikai közösségként, kisebbségként vagyunk a politikai életben, és nagyon nehéz kalibrálni ezeket a mintákat, amelyekkel az exit poll mérések dolgoznak. Én azt mondtam, még éjfél után is, vasárnapról hétfőre, hajnalban, hogy jó lesz. Várjuk meg a végét, jó lesz. Nem tudtam, hogy mennyi lesz, mert nem volt ahonnan tudnom, de én bíztam abban, hisz a kampányt nagyon intenzíven végigcsináltam, sőt a kampány előtti időszakot is, és én azt éreztem, hogy az emberek értik a választásnak a tétjét.
Volt párhuzamos számolás, a pártok ezt megejtik többnyire választásokkor. Ez is azt mutatta tulajdonképpen éjszaka, hogy megvan már az 5%, tehát 5-20-valahányról van nekem tudomásom, hogy ennyivel rendelkezett a szövetség a belső párhuzamos számláláskor. De hát nézzük meg, hogy akkor ez milyen perspektívákat nyit a szövetségnek. Továbbra is a két parlamenti képviselő a Néppárt frakciójában fog működni az elkövetkezőkben? Ezt megerősítheti, elnök úr?
A párhuzamos számlálással kapcsolatosan mi a részvételből, és azon belül a magyar részvételből már éjfél körül azt mondtuk, hogy 6% lesz, 6% fölött lesz egy picivel. És ez nem egy nagyon nehéz matematika. Ez annyira egyszerű, amikor látod az érvényesen leadott szavazatokat, látod, hogy a te választóid a nagy többségében, azokon a megyékben, területeken élő polgárok, akik biztos a te választóid, milyen részvételt produkáltak, akkor abból nem nehéz kiszámolni, hogy körülbelül hol leszünk. Ennyit a párhuzamos számlálásról és a spekulálásokról, de számunkra a választások és az eredmények soha nem spekulálást jelentettek, és ezért nem is nagyon szoktunk ezekkel a számokkal vitatkozni. Az Európai Néppárti frakcióba iratkoznak be, ez ma történik meg a kollégák. Egyrészt, másrészt meg eldöntöttük azt, hogy az Európai Néppárton belül a romániai delegációt mi kettőbe kérjük osztani, tehát az RMDSZ-es kollégák külön delegációként jelennek meg, nem együtt a liberálisokkal, ahogy ez mostanáig volt. Ennek megvan a racionális oka, hisz az elmúlt 5 évben semmilyen olyan információt nem kaptunk, amit a frakció vezető kellene hozzon, hisz ő van jelen a parlament vezető testületében, a delegáció vezető tulajdonképpen, a román delegáció vezető ritkán volt ott, és amikor ott volt, információt nem adott, nem volt összehangolt delegációs tevékenység, és van 6-7 olyan ország, ahol a néppárton belül is külön delegációk vannak. A németek is, a CDU meg a CSU külön delegációt formálnak, a portugáloknál is így van, a lengyeleknél is így van, és én azt gondolom, hogy helyesen döntöttünk, amikor azt mondtuk, hogy külön delegációt fogunk mi is kérni. Ez azt jelenti, hogy a delegáció vezető az benne van a parlament vezető testületében a frakció vezetőkkel együtt.
Most alakul, vagy legalábbis hát a tárgyalások zajlanak az európai intézmény kulcsfontosságú posztjainak betöltésével kapcsolatban. Volt olyan szövetségi reakció, hogy Ursula von Leyen nem föltétlenül az RMDSZ kedvence, hogy finoman fogalmazzak, ezt mindkét jelenleg bejutott parlamenti képviselő itt a rádióban különböző beszélgetéseken szóvá tette. Mi várható a továbbiakban, hiszen azért olyan jelzések érkeznek, hogy mégiscsak az ő újrázására van egészen komoly esély, és hát egyébként a keleti tömb az ugye az a Baltikum révén lesz jelen, ha minden beigazolódik mindabból, ami az egyeztetésekről kiszivárgott.
Egyelőre nem szabad semmi biztosat állítani, azon kívül, hogy az Európai Néppárt fogja adni a bizottság elnöki tisztségére a következő 5 évre is a vezető politikust, és hát a spitzenkandidát az Ursula von der Leyen. Mi nem támogattuk Ursula von der Leyent a bukaresti kongresszuson, nem szavaztuk meg, hogy ő legyen a csúcsjelölt. Ezt elmondtuk nyilvánosan, én magam is elmondtam neki is egyébként, hogy milyen fenntartásaink vannak, és ezek nem múltak el. Én azt gondolom, hogy olyan 5 év után, amilyet maga mögött tud az Európai Bizottság, legalább annyit illene megtanulni politikusnak, hogy a dolgok nem azért mentek rosszul, mert az emberek buták és nem figyeltek oda a nagyszerű bizottsági javaslatokra, hanem azért csúsztak el a dolgok, mert ezek a javaslatok, ezek nem találkoztak az európai polgárok elvárásaival, sem a fiatalokéval, sem a közép nemzedékkel, sem az idősekével, sem a munkavállalókéval, sem a munkaadókéval, sem a mezőgazdászokéval, senkivel. Tehát ma ne látni azt, hogy az Európai Bizottság elmúlt 5 éves tevékenysége vezetett oda, hogy visszaszorult a közép, és megerősödött két szélen valami, amiről azt mondják, hogy szélső jobb, meg nem tudom én, szélső bal, az mindenféleképpen ennek a nem túlságosan eredményes tevékenységnek a következménye. Ezért én azt gondolom, hogy ilyen szempontból is érdemes lenne váltani, érdemes lenne a néppártnak egy új jelöltben gondolkodnia. De ezt nyilván valamikor a hónap végén fogjuk látni. Mindenféle egyeztetések vannak, mindenféle próbálkozások vannak. A néppárt is ma úgy tárgyal, hogy mindent magának akar, nyilván mindent nem kaphat meg, és azért én még egyelőre nem futnék nagyon előre azt illetően, hogy a bizottsági elnök ki lesz. A parlamentnek is meg kell szavaznia. A parlamentben ma minden oldalról vannak, akik azt mondják, hogy a volt bizottsági elnök, az Ursula von der Leyen nem a jó jelölt a következő időszakra.
Váltsunk akkor a témát, mert hogy helyhatósági választások is zajlottak 9-én. A szövetség belőtte magának ezt a már szokásos vagy klasszikusnak nevezhető 200 polgármestert, mint célt. Nőtt a helyi tanácsosok, illetve megyei tanácsosok száma is, sikerült megtartani a két frontvárosnak nevezett ugye megyeszékhelyt, és ezen kívül Udvarhely is most már RMDSZ-es vezetéssel folytat. Alapvetően ez is bizakodásra ad okot, volt azért néhány félrecsúszás, például Kolozs megyében Bálványosváralja is, ahol pontosan a magyar közösségben fennálló feszültség miatt úszott el a polgármesteri poszt, illetve Tordaszent Mihály, ahol alig 20%-os magyarsággal eddig sikerült szövetségi polgármestert állítani, ezentúl pedig már más vezeti a községet. De hát vannak még olyan helyzetek, ahol a kispártok indítottak jelölteket, illetve listát, és emiatt gyengült tulajdonképpen a magyar érdekképviselet generálisan. Ezeket a történeteket így konkrétan átbeszélik a szövetség vezetőségében? Tehát van egy lista, és akkor megnézik, hogy hol, mitől csúszott félre, mitől nem lett annyira sikeres?
Vannak különböző helyzetek, és mindegyiket külön kell próbálni megérteni, mert nincsen egységes magyarázat, vagy egyetlen egy érvényes magyarázat mindegyik helyzetre. Egyrészt. Másrészt pedig a mostani választási rendszerben az egyfordulós polgármester választási rendszert értem ez alatt. Az országban körülbelül olyan 210-212 olyan önkormányzat van, amely nyerhető. Ez nem azt jelenti, hogy ott vagyunk többségben, hanem ezek jó konjunktúrában nyerhetőek. Ugye most tartunk valahol a 212-11-12 körül, ebben benne vannak az EMS-es meg a magyar polgári erő polgármesterei is, és a függetlenek is. Na most vannak azok a települések, ahol annyira személyhez kötött volt a polgármester megválasztása, hogy amikor ő abba hagyta, akkor nagyon nehezen lehetett egy olyan új jelöltet találni, akit a településen elfogadnak. És akkor vannak olyan helyek, mint egy Erdő-Szent Miklós, ahol más okok miatt történt váltás, ott többségben vagyunk, így is magyar, úgy is magyar, ha szabad itt fogalmaznom. És az, hogy Nagy Zoltán az egykori független polgármester most ismét függetlenként megnyerte, nem okoz fejfájást közösségi szempontból tulajdonképpen, mert ő Gyergyó-Szent Miklós érdekeit tudja képviselni, mi azt tudjuk segíteni. És akkor hasonló esetek hosszú sorát mondhatnánk, hogy hol, mi miatt történt, ami történt. Van egy egészen új helyzet mindenhol az országban, talán Hargita megyei önkormányzatot leszámítva, hogy bekerül az AUR. És az AUR megyei és a helyi önkormányzatoknak a részeivé vált. Szeptembertől azt, amit a parlamentben láttunk, azt a viselkedést, azt a politikai retorikát, azt a hangnemet, azt a magyarokkal szembeni attitűdöt fogjuk látni sajnos rengeteg önkormányzatban. És ez nem jó. Ilyen helyek mindenhol vannak az országban, látjuk, hogy beütött 2-3-4-5 auros a különböző testületekbe, és ez elvitt tőlünk is mandátumot, elvitt a liberálisoktól is helyenként, a szocialistáktól is, mert nincs több mandátum, annyi van, amennyit a lakosság szám
megengedett, igen.
És ebből kell kiosztani a mandátumokat. Tehát ez egy teljesen új helyzet, erre mi jó idejében figyelmeztettük a közösséget, és mondtuk, hogy ez egy reális veszély. Hogyha összeadjuk az AUR szavazatait országosan, a Sosalka szavazataival, a Nagy Románia párt szavazataival, a PSZ-UL-é szavazataival, ez nagyjából ugyanaz a választó közösség, akkor azt látjuk, hogy azok, akik az ilyen típusú szélsőséges, vagy magyar ellenes, vagy xenofób, vagy bizonyos esetekben legionárius ideológiáknak az üzeneteire vevő, az 24-25% mindenféleképpen, ami nagyon sok. És az, hogy ez most szétosztott több irányba, az igaz, de ez létezik. És ez a politikai szavazáson, hogyha ők összeszedik magukat, összefognak, akár okozhat meglepetést is a későbbi választásokon. Ezt csak azért mondom, mert erről szívesen megfeledkeznek a politikai ellenzők és a politikai újságírók, úgy tesznek szégyenlősen, mint hogyha jaj, mekkora siker, hogy az AUR csak 15%-ot ért el. De mihez képest siker? Ahhoz képest, hogy ezelőtt 4 évvel vagy 5 évvel a hasonló választásokon 0%-ot értek el. Ahhoz képest nem lehet siker.
Az AUR-nak és a hasonló szélsőséges alakulatoknak, szereplőknek az elszigetelése az visszatérő téma volt ebben az esztendőben, már a kampány előzetes periódusában, a kortes hadjárat idején, de hát gondolom, hogy ezután is téma lesz nem csak a különböző pártközi egyeztetéseken, hanem igenis elemzések során, akár tanulmányok keretében is meg fog jelenni ez a kérdéskör. Úgy tűnik, hogy nem sikerült, tehát hogy a két nagy pártnak igazándiból nem sikerült izolálnia az AUR-t. Most nem azt akarom mondani, hogy eklatáns példa rá a szatmári összeborulása a PNL-nek és az AUR-nak, de valahol jelzésértékű lehet ez a pillanat is.
Ezt majd akkor tudjuk igazából megmondani, amikor lejár ez az előttünk álló két választás, és látjuk azt, hogy ki kivel lép koalícióra, szövetségre. Egyrészt, másrészt meg, hogy az önkormányzatokban szeptember közepéig, szeptember végéig, amikor a mandátumokat az újonnan megválasztott polgármesterek, tanácsosok átveszik, akkor milyen koalíciók alakulnak, akkor fogjuk ezt látni. Mert a választópolgároknak a szavazata az ismert, ezt tiszteletbe kell tartani, és tovább már a politikusoknak a felelőssége, hogy egy-egy testületben, önkormányzatban, majd később a parlamentben kivel szövetkeznek. Ott lehetséges az, hogy nem kötnek koalíciót, nem lépnek szövetségre az AUR-ral. Hogyha nem lépnek koalícióra, nem lépnek szövetségre, nem alkotnak többséget az AUR-ral, az önkormányzatok nagyon nagy részében és a parlamentben, akkor azt jelenti, hogy igen, van egy vörös vonal, amit nem lépnek át, nem azt mondom, hogy elszigetelték, de igenis meghúzták azt a vonalat, amin túl nem lehetséges az, hogy az AUR képviselői a helyi vagy az országos végrehajtó hatalomnak a részeseivé váljanak.
Erre utaló jelek vannak, most nyilván korai akár ezt is firtatni, de azért kíváncsi vagyok, hogy jelzések érkeztek bármilyen informálisan is?
Nincsen még ebben a pillanatban erre vonatkozó olyan információ, ami mérvadó lenne, meglátjuk a nyár végén, meglátjuk a következő hetekben, de azt gondolom, hogy ma a szatmári eset az mindenféleképpen aggasztó továbbra is, mert arra senki semmiféle épp eszű magyarázatot nem adott, sőt semmilyen magyarázatot nem adott, csak hallgatnak a liberálisok. Szégyenlősen vagy pedig stratégiailag, ezt nem tudnám megmondani, de egyelőre nem látom én azt, hogy olyan nagy érdeklődés lenne, azt a kockázatot vállalná valamelyik párt, hogy az AUR-ral összefogjon. De egyelőre mondom,
ne szaladjunk előre.
Tartás, hogyha megvárjuk a szeptembert és utána a decembert.
Szeptember az szintén urnákról szól, kampányról szól, amennyiben ugye nem módosul az eddig leegyeztetett kalendárium, államfő választás, majd az év végén következik a parlamenti választás. Lehet már tudni azt, hogy Giorgio Simeone indul, lehet tudni azt, hogy a paraszt pártból, ami maradt, annak a formációnak az elnöke is jelölteti magát. Az USZR-ben ugye belső verseny alakult ki, miután nem megfelelő eredmény miatt Drulla elnök úr lemondott, és hát marad a két nagy párt kiváró, egymást puhító ölelkezése, vagy taktikázása.
Ne legyünk azért ennyire szégyenlősek.
Igen.
Lehet tudni, hogy Nikolaj Csukő indul. Nehogy már féljünk kimondani ezt. Ő az európai parlamenti választásokon elindította a saját kampányát. Tehát az egész ország tele van ezzel. Most már a második lépésnél tart. Ők elmondták, hogy nekik lesz jelöltjük, és ez Nikolaj Csukö. Tehát most ne legyünk szégyenlősek, hogy erről nem tudunk. Hát az egész Európa parlamenti kampány alatt az ország tele volt az
a portréjával.
Igen. Igen.
Nem olvastam a kötetet. Kíváncsi.
Hát szerintem meg se jelent még.
Én úgy tudom, hogy igen, de hogy végül is ugye azt szokták mondani, hogy hát lekoppintja az elődnek, illetve a még regnáló elnöknek a taktikáját, ő is egy kötet lanszálással startolt el annak idején a Cotroceni palota fele. Alapvetően mi a gond Romániával? Én elkezdtem gondolkodni, hogy talán szerencsésebbek lettünk volna, ha királyság leszünk egy adott pillanatban 89 után, mert ugye egy régi apparátcsik elnökünk az volt. Egy megfeneklett intellektuális vonzatú egyetemi tanár elnökünk volt. Egy hajóskapitány, szekusbesugó elnökünk volt. Egy egyesek szerint fikusznak, vagy dupla ajtós szekrénynek nevezett, de hát én azt mondom, hogy inkább szintelen, szaktalan, gázra hajazó elnökünk van. És itt elnézést kérek, hogy személyeskedek, de megpróbáltam enyhíteni mindazt, amit Johannis eddigi teljesítményéről állítottak. Gianna, mint független, megmenti ezt a sorozatot vajon?
Nem tudom, ez majd kiderül, nem vagyok jós. Sok jelölt lesz, hisz a mostani államfő nem indulhat, ilyenkor mindig rengetegen próbálkoznak. A két nagy pártnak jelöltje lesz, nincs ahogy ne legyen jelöltje, ezt a politikai ráció nem teszi lehetővé. A Chris Terhes bejelentkezett, a Simeon bejelentkezett, John szerintem júliusban a NATO washingtoni csúcs találkozója után bejelenti, hogy indul. Jelentkeznek még mások is, azt gondolom lesz még 3-4 olyan jelölt, akiről ma még nem beszélnek, vagy csak alig-alig beszélnek. Aztán majd kiderül, az USZERÉ-nek jelöltet kell állítania, nem lehetséges, hogy ne állítson. Az Elena Lasconi az egy lehetséges megoldás ebben az elég nagy káoszban, amiben sikerült saját magukat bele manőverezni. Úgyhogy meg kell várnunk a június végét, július elejét, amennyiben marad a szeptemberi elnökválasztás, szeptember közepe, szeptember vége, akkor július 2-án el kell kezdeni az aláírásgyűjtést. Akkor, amikor az aláírásgyűjtés kezdődik, azért a név az már nyilvános kell legyen, hogy ki kire gyűjti az aláírást. Melyik párt kire gyűjti az aláírást. Nem lehet másképpen, nem lehet úgy, hogy gyűjtem az aláírást, majd a választók megtudják a kampány kezdete után, hogy ki a jelölt.
Az, hogy Nikus Ordán függetlenként nyilván egyértelmű párt támogatással, de mégiscsak független jelölt aurájával tudott újrázni, az megerősíti azt a percepciót, hogy a függetlennek, mint szereplőnek, vagy ennek a szónak a holdudvara hozhat egy adott pillanatban elegendő voksot ahhoz, hogy megbillentsen klasszikus párt politikai kalkulációkat.
Ezt nehéz így kijelenteni, illetve kijelenteni lehet, de nehéz érveket tenni mellé. A Nikus Ordán esete az egy különleges helyzet, egy különleges emberről van szó, és egy fővárosról van szó. Nem biztos, hogy ez a főváros határain kívül él. Úgyhogy én azt gondolom, meg kell várni a jelölt állításoknak a végét, akkor többet fogunk tudni. Mircea Gianna is attól független, hogy most NATO főtitkár helyettes, de hát azért az ő egész politikai karrierje az egy pártpolitikusi karrier volt az elmúlt néhány év kivételével. Meg fogjuk ezt látni. Én azt nem merném kijelenteni, hogy az államelnök választáson egy függetlennek az esélyei azok nagyobbak, mint egy pártpolitikusnak. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lesz az, hogy a második fordulóba ki fog bekerülni, mert nagyon meg fognak oszlani a szavazatok, és a második forduló érdekesebbé válik azáltal, hogy ma nem lehet megjósolni, hogy kik lesznek a második fordulóba. Lehet a két nagy pártjelöltje, lehet akár Gianna is valakivel. Nem szeretnék én spekulációkba bocsátkozni, mert az nem a gyakorló politikusnak az asztala. Erre vannak elegen, akik majd kísérletet tesznek, hogy megmondják, hogy ki fog nyerni. Én azt látom, azt tudom, hogy ebben a pillanatban a két nagy párt kell, hogy indítson jelöltet, és hogyha a két nagy párt indít jelöltet, akkor mindenki másnak az esélyei, hogy bejusson a második fordulóba, kisebbek. Nem mondom azt, hogy nem juthatnak be, de azért csökkennek az esélyei Gianna-nak is, bármelyik más jelöltnek.
A szövetség is indít jelöltet, de az már biztos, hiszen az elnök úr több ízben is jelezte, hogy nem vállalna újabb kampányt államfőjelölti minőségben. Táncos Barna viszont mondta, hogy hát, ha mégis meggyőzhető Kelemen Hunor. Most éppen hol tartunk ebben a folyamatban?
Lesz egy SKT ülésünk a hónap végén, ahol eldöntjük azt, hogy indítunk-e jelöltet. Én szerintem kell indítani, és ez minden bizonyára, hogy a kollégáimnak a véleményével, hasonló véleményével találkozik, és utána meg el kell dönteni, hogy ki legyen. Én azt mondtam, hogy engem nem ambicionál, nem érdekel, én már voltam háromszor, nincs bennem egy ilyen motiváció, hogy negyedszer is én legyek az a rendőrs jelöltje, szívesen kihagyom. Számomra ez egy olyan kérdés, amit majd a kollégáimmal még megbeszélünk és eldöntjük, de nem áll szándékomban indulni, nincsen ilyen ambícióm. Lássuk, van az MRNDS-nek 3-4 olyan politikus ebben a pillanatban, akik közül bármelyik ezt a kampányt el tudja vinni. A szövetség szempontjait kell figyelembe venni, mert nekünk a decemberi választással össze kell kötni az önkormányzati európai parlamenti választást, és az elnökválasztási kampány erre egy kiváló lehetőség. Egyrészt, másrészt pedig föl kell mutatnunk, hogy van elképzelésünk az országról, hogy tudunk olyan víziót felmutatni, amely minden polgár számára akár egy kiszámíthatóbb, stabilabb és a reményt inkább életbe tartó 5 évet jelentene.
Az év mégiscsak választásokkal zárul, méghozzá parlamenti választások. Fennáll-e a veszélye annak, hogy egy ilyen voksdús esztendőben elfárad a szavazópolgár, a politikus, a pártaktivista, szóval, hogy egyfajta fásultság lesz urrá a hazai közéleten, vagy ennek ellenkezője, pontosan ez az állandó készenlétben való levés, ez a helyzet, ez az állapot, ez annyira beedzi az aktorokat, a szereplőket, hogy ezt most gond nélkül, mint ahogyan az edzésben, ugye foci ebét figyelünk éppen a napokban. Szóval, hogy az állandó mérkőzések azok tulajdonképpen a morált és a tónuszt azt egy bizonyos szint fölött tartják.
Mivel ez egy különleges választási esztendő, hisz államelnököt is újat választunk, és az államelnöknek Romániában nagyon erős hatalma van, a legitimitása is nagy, de a végrehajtó hatalomba is nagyon nagy befolyása van, ezt mind Băsescu, mind Iohannis persze más-más módon a maximumra járatták, és ezért, hogy ki lesz az államfő, ez nem mindegy, ezért a társadalmat meg fogják mozgatni a jelöltek. Maga a társadalom is kíváncsi, és várja, és bele akar szólni. Én azt látom, hogy fenntartható az érdeklődés, és nyilván utána jön a parlamenti választás, ami eldönti azt, hogy milyen kormánya lesz Romániának egy olyan időszakban, amikor körülöttünk hihetetlenül éles helyzetek vannak az orosz-ukrán háborútól egészen az Európai Unió szinteréig, hogy a világpolitikáról most ne is beszéljünk, Amerika-Kína. Egyáltalán a periférián lenni az nem azt jelenti, hogy alszunk, nem azt jelenti, hogy fásultak vagyunk, hanem pontosan az ellenkezőjét jelzi, hogy a saját sorsunknak a kovácsai kell, hogy legyünk, oda kell figyeljünk. A jelölteknek a üzeneteitől, a pártoknak a kampányától függ, hogy mennyire lehet a polgároknak a figyelmét a választásokra fordítani, és nem fordítva, nem arról szól a történet, hogy a választókat nem érdekli, hogy mi fog történni velük, hogy a polgárokat nem érdekli, hogy mi lesz az ő életükkel a következő években, hanem az a kérdés, hogy a politikusok mit fognak tudni mondani. Ez a választási esztendő azért még egy dolgot, egy valamit jelentett, és megmutatott, hogy melyek azok a politikai szereplők, akik a maratonra fölkészültek. Ez nem egy sprint. Egy éven keresztül kampányban lenni, az egy óriási erőfeszítés, megpróbáltatás, megmutatja az embernek a személyiségét, a politikai állóképességét, megmutatja a türelmét, megmutatja a kiegyensúlyozottságát, mindent megmutat, vagy az ellenkezőjét hozza felszínre.
Meg hát a elnök úr a szervezeti kultúrát is, ugye? Tehát ezt is próbára teszi.
És minden. És én azt gondolom, hogy ilyen szempontból is fontos, hogy a választópolgárok figyeljék a politikusokat, lássák, hogy kinek milyen személyiségjegyei vannak, és azt szerint döntsenek a jövőről. Mert mindig az a jó döntés, amely olyan személyre bízza a közhatalom gyakorlását, vagy olyan személyekre, akikben van mértéktartás, van kiegyensúlyozottság, van türelem, nem veszítik el a fejüket, nem esnek ki a szerepből azért, mert fáradtak, és így tovább. Tehát ilyen szempontból is ez egy nagyon tanulságos év, és érdemes figyelni azt, hogy kiben mi van, mert mindenkiből az jön ki, ami benne van. Ahogy Székely János mondta egyszer, hogy mindenkiből az könyököl ki, aki benne van.
fáradtságra utalt az előbb Kelemen Hunor. Hogyan lazít egy politikus egy ilyen eseménydús választásokkal telített esztendőben, mert azért valahol mégiscsak a gőzt ki kell engedni. Például a szövetségi elnöknek milyen lazítási lehetősége van, ha ez egyáltalán publikus információ?
Én dolgozom. Majd lazítunk, amikor lejárnak a választások.
Ez azt jelenti, hogy 2025-ben dupla szabadságot vesz ki?
Nem, én nem szoktam szabadságot kivenni. Én amikor nyáron szünidő van, parlamenti szünidő, akkor szoktam lazítani, de nem úgy élek én most már lassan 28 éve, hogy megnézem, hogy mennyi el nem használt szabadságom van az előző évről, de ez ehhez a szakmához hozzátartozik. Én azt gondolom, hogy nekünk most egy picit lecsendesedve meg kell pontosan értenünk, hogy mi történt, és meg kell tudunk tervezni a következő időszakot, mert nem egészen két hét múlva, hogyha választások vannak szeptemberben, akkor el kell kezdeni a munkát az elnök választásra, és itt nem lehet elmenni hetekig pihenni és elfeledni arról, hogy mire vállalkoztunk, ez nem lehetséges. És ez megint nem panasz, hanem egyszerűen ezt a munkát vállaltuk, ezt a munkát kell végezni. Ilyen ez a szakma, ha szabad így fogalmazni, és így dolgozunk.
Hát ehhez kívánok kitartást, nem remélt tartalékok felfedezését, és azt, hogy tudjunk majd találkozni a tetőteraszon, akár őszelőn is, amikor már az elnökválasztás újabb szakaszában lép, és lesz érdemben elemezni való, értékelni való itt a Kolozsvári Rádió műsoraiban. Köszönöm, elnök úr, a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.